Abba Novák Vilmos az egyik legjelentősebb magyar festőként szokták emlegetni. Mit kell tudni egyáltalán az ő életéről? Tehát hogyan indult a pályafutása, hogyan került kapcsolatba a képzőművészettel?
Abba Novák Vilmos a 19. század végén született, 1894-ben, tehát a 20. század első felének a magyar képzőművészetét határozta meg egyik emblematikus alakként. Itt is azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen csak az első világháború után, hiszen a világháború előtt még elkezdte a képzőművészeti főiskola rajztanári szakját, de az első világháborúban katonaként szolgált Galíciában, és bár 1913-ban már Fényes Adolf növendékeként a szolnoki művésztelepen részt vett a munkában, de ahogy az önéletrajzában fogalmazza, 1919-től szinte autodidakta módon kellett neki újra tanulni a képzőművészetet. Én hoztam is egy erre vonatkozó idézetet az önéletrajzáról, amit Révész Imre felkérésére fogalmazott meg. 1919-ben télen kezdtem rajzolni és festeni autodidakta módjára. Mindent újra előről kezdve. Amit 1912-14-ig a rajztanárképző főiskolán elsajátítottam, a székelybertalan locz hagyományok erőtlen csökevényei és némileg a nagybányai ideológia semmiképpen sem elégítettek ki. A formát vizsgáltam a legabszolútabb értelemben, szinte kacérkodtam a kubizmussal, naturalista vagyok, de nem a betű, hanem a lényeg szempontjából. Földön járok, szemem a térben kutat, felfelé nézek. Na most, ha ebből indulunk ki, ebből az önéletrajzi és egyfajta arszpoétikus idézetből, akkor nagyon sok következtetést tudunk levonni róla. Például az, hogy mit tagadott meg, milyen irányt nem kívánt követni. Ez a Székely Bertalan és Locz hagyományok arra vonatkoznak, hogy a romantikus történelmi festészetet, a nemzeti romantikát elutasította. Lócz Károly monumentális falfestőként vagy freskófestőként is ismert, és feltetjük a kérdést, hogy akkor miből adódik az, hogy Abba Novák Vilmos is a népszerűségét más munkái mellett a monumentális freskófestészetének köszönhette, hiszen az első jelentős sikereket szintén a szolnoki művésztelephez kapcsolható Kiovini Ferenccel közösen készített Jász Szent Andrási római katolikus templom kifestése jelentette számára, sőt a velencei biennálén ezeknek a terveivel, rajzaival is szerepelt. Ott vásárolták meg ezeket a munkákat, és első díjat kapott a velencei biennálén. Egyedülálló volt, mert ő megkapta Párizsban a világkiállításon a Grand Prix-t, a nagy díjat is, de azt mások is megkapták. Velencei biennálé első díjas csak Abba Novák Vilmos lett, aki egyébként nem abbaként született, hanem csak 1912-től használta az Abba előnevet, Novák Vilmos. Tehát a hagyományos nemzeti romantikus történelmi témájú falképfestészetet és általában a romantikus zsánereket elvetette. Ő a kor az avantgárdot folytató expresszív törekvéseibe kapcsolódott be. Ezt a két világháború közötti időszakot tulajdonképpen a magyar képzőművészetben is jól körülhatárolható irányvonalak jellemezték. Például a klasszicizálás jelen volt, aztán a nagybányai iskola második-harmadik generációjában már a magyar képzőművészek az úgynevezett poszt-nagybányaiságot képviselték, aztán jelen voltak a konstruktív és expresszionista, vagy a kettő ötvözeteként a konstruktív-expresszionista törekvések is. Na most Abba Novák Vilmos a klasszicizáló, de nem a Lócz Károly féle értelemben klasszicizáló, és az expresszionista irányt követte. Ezt a római iskolának köszönheti. A római iskola művészei között egyébként debreceni vonatkozású alkotókat is felfedezhetünk. Ezt 1927-ben Gerevics Tibor pártfogása alatt indították el Rómában, egy magyar tulajdonú épületben, és oda tehetséges képzőművészek egy-két éves ösztöndíjakat kaptak. és Gábor Jáni Szabó Kálmán is. Mások mellett Abanovák Vilmossal vagy Molnár C. Pállal nyerte el ezt a Római Magyar Akadémiai ösztöndíjat, és ehhez kapcsolódik a római iskola kifejezés, amely hát a 30-as évek elején már jelentkező Mussolini nevével is fémjelezhető olasz idealista törekvéseket is követte abban az értelemben, hogy a neoklasszicista hagyományokat, vagy az újrealista festői formaképzéseket valósította meg. Ebben az újrealizmusban ideológiai szándékok is megfogalmazódtak, és kiválóan alkalmas volt az Abanovák által is képviselt monumentális úgynevezett közösségi festészet arra, hogy politikai üzenetekkel is fel tudják ruházni a műveket. Többek között az egyik legvitatottabb munkája, és emblémaszerű, sanyarú sorsot bejáró munkája volt az 1937-ben elkészített Szegedi Hősök kapuja, amelynek három dolgot kellett ábrázolnia, vagy a kiírás szerint nagy diadalívszerű kapura festett freskóknak három témát kellett megjeleníteni. A háborús emlékezést, a hősi halottak dicsőítését és Horthy Miklós szegedi elindulását. Pontosan eme téma együttes miatt történt az, hogy 46-ban előbb Horthynak a fejét vakolták csak le, aztán 1948-ban az egész freskót, és majd a bevakulása után fél évszázaddal kezdődhetett csak ennek a restaurálása, amikor 2000-es évek elején, tehát 6-7 éve Szegeden jártam, akkor már a felújított, restaurált Hősök kapuját láthattuk, ez fél évszázadon keresztül el volt rejtve, nem csak a szegediek, hanem a látogatók szeme elől is, tehát ugyanúgy ideológiai szempontok miatt. És ha visszatérünk a önéletrajzi idézethez, akkor ugye szó van itt ebből arról, hogy a nagybányai iskolától is távol igyekezett magát tartani, a táj természetábrázolásaiban inkább a kubista formaképzés jelent meg, de mint ahogy közvetlenül a halála után, 1941-ben halt meg, és egy 42-ben született napvilágot látott értekezésben is megfogalmazzák, mégsem tekinthető egyértelműen kubistának, mint ahogy az ellentmondásosság jelen van az egész művészetében. Ha itt a jegyzeteimet használom, egy Winkler László nevű művészettörténész írta, vagy fogalmazta meg róla a következőket, hogy barokkosnak is tekinthető, de nem ilyen csigás ornamentikával, nem a túlburjánzó díszítéssel barokkos, hanem az inkább az erejével, a hangosságával, vagy ami a legjellemzőbb, a kiapadhatatlan vitalitásával. Aztán picit a bizáncira emlékeztette a művészettörténészeket Abanovák néhány festménye, de nem a komor rendre, és nem is a hideg csillogásra, hanem inkább valamiféle méltóságra. Aztán az említett kubisztikus jelző mellé rögtön oda tették, hogy nincsen meg benne a kubizmus elvontsága, mert konkrét és életszerű ugyanakkor. Aztán expresszionista, de nem esetleges. Egyébként Abanovák művészetét, hogyha egyetlen irányba próbáljuk sorolni, akkor leginkább azt mondhatjuk róla, hogy a két világháború közötti magyar expresszionizmus egyik legkiválóbb képviselőjéről van szó. Aztán a muzikalista jelző megfeleléseit is keresték a művészetében, és nyilvánvalóan a közösségi festészet, a monumentális freskó festészet, vagy egyébként a monumentális nagyolykor több négyzetméternyi felületű táblaképek esetében is a programszerűséget, vagy a programfestészetet is próbálták nyomon követni. Ezzel kapcsolatban is megfogalmazták, hogy igen, van benne ideológia, és van benne program is, de nem az olcsó népszerű megoldásokhoz nyúl, hanem mindig a művészi erő és a művészi megjelenítés vezérelte, és a történelmi jelenetek, a szimbólumok, a szakrálissá emelt tárgyak, olykor az írásos emlékidézetek egyfajta virtuóz leleményességgel kapcsolódtak össze az ő művészetében.